Benne pedig Veres Dóri, Behumi Dóri és Jókuti András, a vendégünk, a gasztroblogger, ezt szeretném.
Kicsit olyan, mintha otthon lennék.
Lát, abszolút olyan.
nem kell
egyébként a Dóri ezt így elhallgatta, azt mondtad, hogy egy rádiónál dolgoztunk, a Rádiókafénál dolgoztunk együtt, az Andris végig ott dolgozott.
De már 10 éve, nem? Vagy nagyon rég.
Annak idején, igen. Neked volt ott gasztroműsorod, meg utazási műsorod, úgyhogy neked nem idegen a mikrofon ebben a stúdióban. És olvastuk mind a két interjú, mind a ketten olvastuk Dórival azt az interjúdat a blogodon, amit egy ilyen mesterséges...
ChatGPT.
Igen, intelligens emberrel készített, aki valójában nem létezik. És ott felmerültek 2023 gasztrotrendjei, és ő akkor azt mondta, ez a...
Hát ő azt válaszolta, ami szerintem várható.
Ez a mesterséges intelligencia.
Annyian cuki vagy, hogy így megszemélyesíted, hogy a környezettudatos és ökológiai termelőktől származó alapanyagok használata lesz iszonyú fontos, ami egyébként már, tehát a 2023 helyet írhatott volna 2022-t is. A vegán és a vegetáriánus ételek népszerűsége lesz még ennél is sokkal nagyobb, és csak arra lettünk volna kíváncsiak, hogy te ezt láttam, ötössel írnád alá ezt a választ, vagy valami más válaszot születne meg?
Hú, ez egy nehéz kérdés, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen szektort nézünk, hogy azt nézzük, hogy az átlagember mit eszik minden nap, vagy azt nézzük, hogy a fine diningban mi történik, tehát hogy...
Maradjunk az átlagember szintjén most.
Na, arról nehezebben tudok nyilatkozni, mert sokkal kevesebb átlagos étterembe megyek, nem azért, vagy nem kizárólag azért, mert snob vagyok, kicsit biztos snob is vagyok, hanem ugye annyira sokat megyek éttermekbe, hogy a fennmaradó időben nagyon élvezem a házi gosztot, meg a vajas kenyeret, meg a mindenféle ilyen nagyon egyszerű dolgokat.
És tehát, az nem kell, hogy fenntartható legyen.
De nagyon, tehát például én nagyon igyekszem fenntartani a pékeket, akik nagyon jó kenyereket sütnek, és tőlük veszek kizárólag a kenyeret, meg a hentest, meg a zöldséget, meg a feleségem igen, megfeji a teheneket a gyerekszobában, és utána köpül vajat. Tehát, hogy tehát ilyen szempontból abszolút egyetértek. Én azt gondolom, hogy igen, talán, meg hogy ez most nemzetközileg nézzük, vagy Magyarországon, például ezek a trendek, hogy biogazdálkodásokat felkaroljunk, meg esetleg kicsit több pénzt adjunk azért, ami bio, ez azért elég nehezen indul be, tehát hogy
úgy ez tűnik... városcentrikusan van nagyjából, nem? Tehát, hogy a nagyvárosi...
Igen, de hogy ott is, hogyha megnézzük, hogy Ausztriában 15 éve van ilyen, hogy a szupermarketben van 40 polcnyi biotermék, és hazai. Azt az emberek veszik is, meg hazai, meg kistermelő, meg nem tudom mi, és akkor nálunk azért még mindig inkább az a szemlélet, hogy nem bánom, ha bio, de azért drágább ne legyen, tehát hogy és boldogan vesszük le a nulla tápértéket, hozzáadott értéket kínáló termékeket. Egyébként nagyon drágán ilyen ipari cuccokat vesszük le a polcról, és tömjük be a kosarunkba. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon furcsa pénzköltés, hogy nem feltétlenül csak a pénzhiány eredményezi azt, hogy miért nem működnek ezek a trendek, amik ugye a világban azért elég sok helyen elindultak. Aztán remélem, hogy ez egy kicsit tényleg tud erősödni, meg tényleg valamennyire a fine diningból szűrődnek le. Hogyha nagyon mindenképpen akarnék fine dining trendet, akkor egy kicsit most már várom azt, hogy ugye elindult az elmúlt években, most már jó pár éve az, hogy mindenhol storytelling van, tehát hogy mindenhol mindenkinek története van az ételhez, az alapanyaghoz, a séfhez. Én most már egy picit telítődtem, de lehet, hogy azért, mert én túl sok ilyen helyre járok, de hogy egy kicsit már azt gondolom, hogy szeretném, hogyha így felmutathatnék egy ilyen kártyát, hogy nem szeretném tudni, hogy ki a nagymamája a séfnek, nem szeretném tudni, hogy mit evett gyerekkorában, tehát hogy egy kicsit sok, egy kicsit
tehát
unalmassá válik ez.
Tehát én ez az összes étel, mert ugye azt mondják, hogy bele kell vinniük a saját
igen, de hogy nem, hogy egy picit erőltetetté vált, tehát hogy vannak ezek a trendek, amikből egyébként elég sok például Nonomából indult, tehát hogy ők azért tényleg azáltal, hogy akkor a kreatív agyakat mozgatnak, ők elég sok ilyen trendet elindítottak, de egy idő után ez tud így önön karikatúrájába fordulni, hogy már azt se tudom, hogy ki a séf, de azt már tudom, hogy 6 éves korában mezitlábszaladgált a mezőn, és aztán áfonyát szüretelt a bokorról, de nem kérdeztem, tehát hogy szóval van tud ez túl sok lenni, hogy ahogy ugye a bornál is megvolt ez az elmúlt évtizedekben, hogy volt ez a korszak, amikor mindig el kellett képzelni a déli bábos, nem tudom, kisalföldet, és úgy kellett inni a bort.
Meg a ceruzaforgácsot, meg azért a napon olva csokoládét, meg a hitet.
Ja, mint illat. tudjátok.
Igen, 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 annak meg... még akár van is, tehát hogy ugye rendes borszakértők tényleg tudnak azonos ízjegyeket, meg illatjegyeket kiemelni egy borból, de hogy inkább ezeket a nem túl megalapozott sztorikat gondolom, hogy ott is a borász, nagyon örülök, hogyha egy kedves ember, és van családja, meg élettörténete, de nem mindig akarom meghallgatni, hogy akkor most pontosan hány napot töltött a tölgyfahordóban az a tétel, vagy hanem lehet, hogy csak úgy megkóstolnám.
De vajon miért van ez, hogy sztárok lettek a séfek?
Hú, ez egy érdekes kérdés. Szerintem ez egy divat hullám.
Ez
tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy fog maradni a gasztrómiából nagyon sok, de csak egy trend. Tehát egyszerűen elkoptak az egyéb sztárok. Ugye most azt látjuk, hogy már egy csomó, nem tudom, hollywoodi színész is gasztrómiával adja el magát. Tehát, hogy most jönnek azok a műsorok, hogy akkor most a XY színészről kiderül, hogy ő valójában mexikói származású, akkor megjelenik a mexikói szakácskönyve, és készül vele egy sorozat mexikói ételekről. Tehát, hogy egyszerűen mindenki van ez a, nem akar senki kimaradni ebből a trendből, ugye, ami régen a Karate Kid volt az én gyerekkoromban, hogy akkor elmegy a kisfiú, megverik, és utána akkor ő visszavág, és elmegy karatézni 10 évig, és mindenkinek megmutatja, az most ugyanez le van forgatva, csak gasztronómiával és levest főz, és úgy megy vissza. Tehát, hogy baromi unalmas szerintem, tehát hiába érdekel engem a téma, ugyanazokat a sematikus történeteket ismételgetik, csak most szakács a főszereplő, és nem valami más foglalkozás, ami korábban volt. Úgyhogy szerintem azért lesz ebből egy nagy kiábrándulás is, de azért mondjuk Magyarországon nem bánom, hogy felerősödött a gasztronómia jelentősége. Tehát tényleg 15 évvel ezelőtt annyira nem volt téma, és annyira nem foglalkoztunk azzal, hogy akkor ki mit főz és mit csinál, hogy ahhoz képest szerintem azért ez egy jó fejlemény, hogyha mondjuk Franciaországgal összevetjük magunkat.
És vajon moccant egyéni vagy családi szinten az egészségesség felé, vagy a jobb konyha felé a főzni tudásunk, vagy az ételhez való hozzáállásunk?
Vagy nem is az egészségesség felé, mert nem is feltétlenül biztos.
Az fontos
biztos,
lenne pedig szerintem. Mert hogy most már tényleg főzőműsorok vannak, sztárok a séfek, akik tényleg megtöltik az összes esti főműsoridőt minden televízióban, amivel tényleg nincs baj, bár mondjuk akár a színészek is lehetnének ugyanekkor a sztárok újra, de hogy...
Sztárok ott a főzős műsorban, mert egy csomó színész.
Igen, ha hajlandóan kell menni főzni, akkor sztárok lehetnek a színészek is.
Ömlik a gasztronómia mindenféle netes felületen is, tehát és én nekem az a személyes megélésem, hogy mégsem jutott el arra a szintre, hogy amikor bemegyünk a szupermarketbe és megtöltjük a kosarunkat, hogy akkor tényleg az egészségesebbet választjuk, akkor tényleg mondjuk a csökkentett szénhidrát tartalmút választjuk, akkor a cukormenteset választjuk.
Ami ugye megint
választjuk.
Csak egy olyan, hogy ezek általában valami sokkal egészségtelenebben helyettesítik.
Amikor kimondtam, már tudtam, hogy nem igen, lesz igen. Jó, de hogy mondjuk akkor nem feltétlenül szénhidrát központú ételeket
igen,
választunk.
Igen, igen. Én magam is a szénhidrát és a zsír áldozata vagyok, tehát hogy szerintem ezek finom dolgok, de igyekszem ezekből legalább minőségieket választani.
Nem, az arányokat megtanulhattuk volna már. Én ezt látom, hogy nem.
Talán van egy kis fejlődés. Nem sokat járok itthon közértbe, mert szomorú vagyok tőle, tehát hogy tényleg csak Ausztriába átmegyünk, és akkor ott mindig látok valamit a közértben, amit azt mondom, hogy hú, ezt meg szeretném kóstolni. Itthon inkább, tehát hogy a kínálat is elképesztően gyenge. Tehát, hogy
szóval akkor azért
nagyon
nem hívjuk gasztroforradalomnak, mert nem lett semmi következménye.
Én azért nem hívom gasztroforradalomnak, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy azóta már más a definíció, de hogy egy forradalom az jár egy rendszerváltással. Én itt nem látok rendszerváltást. Tehát továbbra is, hogyha megnézem, hogy az össz vendéglátóipari intézmények közül teljesen mindegy, hogy pékség, büfé, étterem, bármi egyéb, akkor mondjuk 1%-nál kevesebb az, amelyik jót akar, vagy igazán jót akar. Tehát, hogy nem csapott át ez mennyiségben, nem az lett, hogy akkor most mindenki szeretne jót csinálni.
Tehát szerinted a kínálaton múlik, azt
nem,
mondod.
Nem. A kínálat is borzalmas, ami nyilván befolyásolja azt, hogyha én most itt bemegyek akár egy jó nevű közértbe, ott is kevés eséllyel fogok kapni igazán jó dolgokat, de nyilván a közért is valamennyire alkalmazkodik a kereslethez, tehát hogyha nagyon sokan keresnének értelmes termékeket, és nem a feldolgozott élelmiszereket vásárolná mindenki, akkor nyilván sokkal több friss zöldséget tartanának, meg jobb minőségű, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos játék, amiből én se látom nagyon a kitörést egyelőre, meg főleg, hogyha megnézem, hogy aztán tényleg mit vesznek meg az emberek, akkor megértem, hogy nem nem törődik egy közért azzal, hogy akkor felfuttassa azt, hogy milyen friss termékeket, vagy milyen egyéb egészséges dolgokat tartson. Úgyhogy nem vagyok ezzel kapcsolatban nagyon bicakodó. Mégiscsak azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk beszélnek emberek arról, hogy mit főztek, akár a főzőműsorok kapcsán is, tehát hogy ez témává válik, hogy mit főzöl, hogy készíted el. Ez azért egy picit azért egy ilyen érési folyamatot beindít és segíthet.
Én azért látok javulást, tehát mondtam, én például arra gondolok, hogy a Balatonon előfordulnak már olyan büfék a strandokon például, ahol nem feltétlenül ez a halászlé, sült krumpli, sült kolbász, lángos kombó van, vagy ha van, úgy van, akkor mondjuk máshogy közelítik meg. Tehát, hogy én ismerek olyan balatoni strandokat, ahol akár mondjuk ilyen gasztroforradalom történt, és mondjuk...
Hát én meg olyat ismerek, ahol három évig volt, és utána megszűnt, és visszajött a lángosos. Én olyat ismerek sajnos.
Hát szerintem én olyat tudok, még olyan is van, és például mindig ott állnak a többen sorban, uh-huh. ahol a nagyon finom
ételek vannak. Na, ez tök jó. Tehát, hogy igen, inkább, de hogy inkább ilyen szigetszerűen egy-egy nagyon lelkes vállalkozóhoz, vagy megszállotthoz kötődően vannak ezek szerintem, aki nem adja fel, és csinálja, és nyomja, és aztán látod, remélhetőleg még üzleti siker is lesz belőle.
És azt látod, hogy minden nyáron ott van. Végig, az igen, egész szezonban.
Az egy rabszolgamunka, igen, tehát hogy ott nincs.
Nem engedik ki a kezéből, mert itt tudja a minőséget mondjuk garantálni. Vagy igen. Lehet, hogy tényleg nincs ilyen sok, de azért én látok jó példákat.
Én is látok, csak mindig elkeseredem évről évre, hogy még mindig nem lett egy arányugrás, tehát hogy nem az van, hogy ezek a többségében megtalálható büfék, hanem még mindig ugyanott tartunk szerintem.
De kis lépésekkel, okay, ne legyetek nagyon szigorúak. Jó. Annak
én egy picit szerintem. Azért szigorú vagyok, de közben szeretek optimista is lenni, úgyhogy abszolút megértem ezt, tehát hogy tarthatnánk sokkal előrébb.
Én azért értek. Vagyok szigorú, mert nagyon szeretek olyan régi képeket nézni, biztos ti is veletek is szembe jött már ilyen régi 70-es évek strandjai, mindenki vékony gyerekek. És ma, ha kimész a Balatonra, akkor azt látod, hogy az egész ország el van hízva.
Hiába eszi a csülöppörköltet ebédre, mégis el van hízva.
Igen.
Hát de ez az adalékok miatt van.
Adalékok, meg az életmód, meg
csak a... Csak most már ömlik ránk az információ, és abszolút tisztában lehetnénk azzal, hogy akkor...
Jó, figyelj, erre valószínűleg nem most fogjuk megtalálni a megoldást sajnos.
De egy érdekes, abszolút érdekes és érvényes téma. Mert
ez már nem csak abszolút, és ez nem csak feltétlenül a fine diningból indul ki, hanem
hát
abból,
nem,
hogy,
persze.
Hogy mit az egészségügyet vehetnénk akkor tulajdonképpen, hogy miért nem a megelőzés és a...
Meg
és
mondjuk, miért nem a tömegsport az, amit... Az, amit tehát igyekszünk rettentő vonzóvá tenni, mert hogy én azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogyha most még 100 000 emberrel több futna szabadidejében, az mondjuk konkrétan a költségvetésnek is egy nagyon nagy öröm lenne, mert hogy valószínűleg a kórházaknak
a
és
megérezni.
A mindenféle egyébnek igen. is az nagyon jót tenne, hogy akkor ezek az emberek valószínűleg később szorulnak egészségügyi ellátásra, ha egyáltalán.
És ha visszatérünk akkor a fine dininghoz, te a Bocuse d'Or akadémia tagja vagy, ami nagyon csodálkoztam, ugye a Bocuse d'Or...
Ami nagyon csodálkoztam.
Igen, mert azt olvastam, vagy azt
nem
látom...
Nem tartottam akadémiai székfoglalót, igen.
Nem úgy értem, bocsáss meg, hanem azért, mert hogy többnyire étterem tulajdonosok, séfek sorakoznak, vagy hát a nevek között őket ismertem fel többségében, hogy a Bocuse d'Or ügy, az tulajdonképpen mit tud adni az országnak, arra nagyon kíváncsi lennék, arra is, hogy az akadémiának mi a dolga egyébként két verseny között. Ugye a Bocuse d'Or-t most én definiáljam gyorsan, hát ugye a legnagyobb szakácsverseny a világon.
A legmenőbb szakácsverseny a világon, igen, ami úgy igyekszik mindig a valódi éttermi munkára koncentrálni, és ilyen módon valódi tudást számon kérni, ahelyett, hogy nem tudom, a szobrászkodást, meg ilyen furcsaságokat kérni számon. Nyilván elfogult vagyok a témában, tehát hogy nem biztos, hogy teljesen pártatlanul tudok választ adni. Én saját érdeklődésből így bloggerként kezdtem el a Bocuse d'Orra járni, megvettem a kis fapados repjegyemet, nem tudom, azt hiszem Genfben voltam először, és akkor kimentem, amint utólag kiderült, teljesen esélytelen magyar versenyzőt megnézni, meg úgy az egészet megnézni, és hogy nagyon tetszett, meg nagyon izgalmas volt, és akkor ebből így véletlenül bele sodródtam, ugye, hogy azáltal, hogy ugye volt némi műsorvezetői tapasztalatom rádióban, meg egyéb helyeken, meg úgy szerettem kiabálni, akkor egy idő után amikor oda jártam, akkor így kérdezték, hogy akkor a magyar döntőt azt nem akarom el én műsorvezetőként csinálni, mondtam, hogy de miért ne akarnám, és akkor így tehát én így belesodródok ezekbe a dolgokba általában, és aztán meg úgy egyre fontosabbá vált, mert ott tényleg azért van egy csomó ember, aki azon dolgozik, hogy ennek legyen folyamatosan valami értelme, tehát hogy ez ne csak egy ilyen elszigetelt versenyzés legyen, hanem rengeteg fiatal is kapcsolatba kerüljön ezzel a fajta minőségi szemlélettel, mert ugye óhatatlanul ott van egy minőségi szemlélet, olyan technológiákat használnak, aminek a hétköznapokban is van jelentősége, olyan hozzáállást láthat mondjuk egy tanuló, akár felszolgáló, akár szakács tanuló, amivel addig lehet, hogy soha sehol nem találkozott, mert mindig csak azt látta, hogy ki tud többet lógni az órákról, itt meg egyszer csak van egyfajta maximalizmus, amit így nézhet, hogy hoppá, ott van mondjuk egy ilyen Dalnoki Bence, és hát ez a gyerek ez elsőként jön és utolsóként távozik, akkor lehet, hogy nem csak sztárok vannak a gasztronómiában, hanem van ilyen, hogy tisztességes munka. Úgyhogy szerintem van egy csomó
Bence,
hozadéka.
Dalnoki Bence, aki vezette azt a csapatot, aki most a Lyon
aki most versenyzőként harmadik fölkerült. Először ugye a világdöntőn először kerültünk Magyarországként dobogóra, úgyhogy egy óriási eredményt ért el.
Bravo.
Szóval, hogy mit csinál az akadémia?
Én az akadémiának nem vagyok ennyire folyamatosan aktív tagja, hogy így a napi tevékenységbe belelássak, de azt hiszem, hogy azért elsősorban a Bocuse-d'Or-ra való felkészülés és az utánpótlás nevelés és ilyenekbe. De elképzelhető, hogy évközben is van. Én rám általában akkor van szükségem, amikor kiabálni kell. Tehát, hogy
neked nem szólnak ezeknél az
alkalmat. Nekem nem feltűnő szólnak, de ugye vannak ilyen rendezvények, ahol mondjuk így a tagoknak tartanak ilyen szakmai továbbképzéseket, tehát vannak azért egyéb események is, de nem vagyok hiteles, nem tudok erről hitelesen tájékoztatni, hogy mi a napi tevékenység sajnos.
Még ezzel a kapcsolatban az utolsó, tehát hogy és az, hogy most elhoztuk a harmadik helyet, ugye már most már több eszem első személyében beszélek, érted?
Igen, van siker az közös.
Siker az ilyen. És néhány évvel ezelőtt Szél Tamásék pedig ugye negyedik helyezést értek el, szóval ezek nagyon nagy számok, egy olyan verseny, ahol többnyire a skandinávok aratnak, 1000 éve, meg a franciák, szóval, hogy a kis Magyarország oda betör, ez tényleg csodálatos munka, eredménye, de hogy visszatudod, meg tud fogalmazni, hogy mit hoz az országnak? Rengeteg gasztroturistát, akik
szerintem,
egyszer csak felkerül a térképre.
Igen, ugye ezt lehet mondani, hogy felkerül a térképre. Nyilván már olyan sokszor felkerültünk a térképre, hogy most már előbb-utóbb akár ott is lehetnénk. De hogy valószínűleg ezek ugye mindegy egy marketing eszköz, aminek nagyon nehéz valószínűleg mérni a pontos hatását. Az azért látszik, hogy világszerte az, hogy emberek neki indulnak, hogy úgy választ úti célt, erre vannak kutatások, hogy úgy választ úti célt, hogy mit lehet ott enni, lehet-e ott jót enni, és ez mondjuk talán a legfontosabb faktor, tehát hogy ez azt hiszem, hogy már az több évvel ezelőtt is statisztika volt, hogy 80% mondta azt, hogy nagyon fontos tényező, hogy mit lehet ott enni, ez egy világszerte.
Tehát előfoglal étteremben, mint múzeumjegyet.
Vagy akár csak azt mondja, szállás. Hogy ha nem lehet ott jót enni, akkor menjünk inkább máshova. Tehát, hogy biztos, hogy van ennek nagy jelentősége, és ezek mind ebbe megerősítik egy kicsit, hogy akkor ez egy komolyan vehető gasztrokultúra, akkor itt van mit keresgélni, de hát valószínűleg nagyon sok marketinges lenne nagyon boldog, teljesen más témákban is, hogyha ezt így számszerűsíteni lehetne, hogy az általa elköltött büdzsé az végül nem tudom mennyi autóvásárlót hozott, vagy miért éppen azt az autót vették. Úgyhogy nehéz ezt kibogozni, mivel én is ezt csinálom piciben, magánúton, ezért nekem is külön jó, hogy akkor láttam már olyat, hogy valakinek felcsillant a szeme, hogy jé, mit csináltatok ti ott a dobogón, tehát hogy ilyen szempontból van erről személyes visszajelzésem, hogy ez így felkeltette mondjuk valami távol-keleti ismerősnek a figyelmét is, hogy jé, hát hogy Magyarország, és akkor mondtam, hogy hát gyere, nézd meg. Tehát, hogy ez nyilván semennyire se statisztikai adat, de személyesen meg érzelmileg érintett, úgyhogy lehet értelme szerintem abszolút a dolognak.
Megkóstoltad ezeket az ételeket?
Igen.
Utána? Tehát amikor már...
Előtte is, utána is.
Tehát a próbafőzésekkor?
Próbafőzésen is, igen, általában beszoktam menni, és akkor ott még ki is kérik nem csak az én véleményemet, hanem mindenkiét, de hogy ebből mi hasznosul, meg mi nem, azt nyilván nem lehet tudni, de...
És
de...
akkor mondod, hogy de még egy kicsit ezt
vágjátok finomabbra azt a hagymát, hát hányszor mondtam. nem, lehet, az lehet időnként értelmesen, meg konstruktívan hozzászólni, meg izgalmas is. meg jó látni, meg tényleg ez a Bence fiú egy nagyon-nagyon jó, tisztességes, ilyen nyílcívű, nagyon-nagyon helyes gyerek, aki szerintem nagyon sokra fogja vinni, tehát hogy ilyen szempontból, ha csak az ő egyéni karrierjében is ez meg tud jelenni, már az is nagyon jó. Kóstolgattam, és ezek finomak, tehát hogy itt azért az is szempont, hogy finom legyen, és úgy kerüljön oda, és az éttermi logisztikát modellezze, tehát hogy van abszolút jelentős köze a realitásokhoz.
És mit főztek most? Milyen? Azt tudod, emlékszel esetleg, hogy milyen menüvel lettek
harmadikak? Azóta annyi helyen voltam, ugye nem ilyen hát menük ezek, hanem inkább ugye volt
az egyik.
És ugye ez is érdekes, hogy a Bocuse-dor is ugye mindig keresi azt a fajta megújulást, hogy akkor hogy lehetne valami olyan témát behozni, ami eddig nem volt. Így volt például már vegán téma, ami szintén megint azt gondolom, hogy tényleg hasznos, hogy akkor elkezdett egy csomó világszerte, egy csomó nagy séf, aki addig lehet, hogy nem foglalkozott ezzel különösebben, akkor kezdett azzal foglalkozni, hogy lehet vegán alapanyagokból valami olyat készíteni, ami megállja a helyét, és teljes értékű tud lenni.
Egyébként az alapanyagokat szokták megadni, Dóri, most gyorsan rákerestem, hogy ördöghal volt, Szent Jakab kagyló, az biztos kellett használni, azt tudom, hogy kell egy gyerekmenüt csinálni.
Igen, a gyerekmenüt akartam mondani, hogy az volt egy ilyen, tehát hogy a másik, ugye két feladat van egy alapfeladat, amiből csinálnak valami nagyon bonyolult, nagyon sok összetevő, sok köretelemes, inkább ilyen technológiai villantásos, tehát ugye valahogy azért mégiscsak be kell mutatni, hogy az alatt az 5,5 óra alatt mit tudnak ők csinálni, és mennyire ügyesek. És van egy másik feladat, ami például a COVID kapcsán volt már olyan, hogy elviteles menüt kellett, igen, és akkor abba biztos vagyok benne, hogy az egész iparág abból profitált, hogy egy csomó jó ötlet előkerült, akár arra, hogy mondjuk hogy maradjon ropogós valami egy dobozban, akár arra, hogy lehet csomagolni, igen, mert ugye ott voltak, akik ilyen nagyon bonyolult, nem tudom, bambuszból, mert megújuló alapanyagokból lehetett csak a csomagolást készíteni, tehát van azért
hát
sok...
Hát meg csak a csomagolható ételek.
Csak a csomagolható ételek, igen, és most meg volt ez a gyerekmenü, ami szintén egy ilyen érdekes kirándulás vagy kísérlet, hogy akkor egy ilyen tök alapanyag, az volt a lényeg, hogy mindenben legyen tök, és azt nem is lehetett elrejteni, tehát hogy nem az volt a cél, hogy akkor teszel bele egy kis tököt, de ne érződjön az ízén, és abból kellett egy ilyen háromfogásos...
De milyen tök volt ez? Azt megválaszthatták, hogy melyik, vagy sütőtök volt?
Sütőtök
volt. Mert azért
volt.
Az baráti, mint hogyha...
Igen. És akkor abból kellett egy ilyen háromfogásos menüt csinálni, aminek
Budapesti
az egyik...
Budapesti háziasszonynak állapította, hogy a Bocuse-dorban könnyű volt az alapanyag.
Nem, a gyerek szempontjából könnyebb a sütőtök.
Igen, mert megeszik.
Nem a háziasszony.
És volt gyerek zsűri is egyébként, képzeld.
Igen? És volt gyerek zsűri is. Igen. Én most pont nem voltam, úgyhogy én most nem láttam a gyerek zsűrit, de hogy időnként ki kell hagyni. Most tíz éve az első Bocuse-dor volt, amit kihagytam, úgyhogy de nélkülem végre kivettük a féket a magyar csapat. Úgyhogy végre fölköltünk a dobogóra.
Azt hittem azt, hogy nélkülem is lezajlott.
Abszolút, nagyon is lezajlott.
Mondjuk a budapesti már nem zajlik le nélküled, csak
hát
a
nem,
nemzetközi.
Igen, meg egyébként ugye hogy először egy picit ugye elkeseredtem, hogy most akkor nem hívtak, de hát közben meg, ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy majd egyszer szomorkodok azon, hogy miért nem vagyok ott Lyonban műsorvezetőként, akkor azért eléggé röhögök, hogy miért lennék ott, tehát hogy milyen okom lenne, úgyhogy nem akkora katasztrófa a dolog. Állítólag még majd fognak hívni, és akkor nagyon boldogan fogom csinálni.
Már csak pár percünk maradt hátra, annyit mondjál, hogy érte nagy csalódást, tehát mondjuk nagyon nagy elvárásokkal mentél egy nagyon híres étterembe, mondjuk a világ másik felére, és összekuporgattad rá a repülőjegy, és megvolt a foglalás, odaült, és
rengeteg,
valami...
Rengeteg. Tehát, hát ugye, mivel egy nagyon fontos pénztermelő eszköz, a gasztrómia nagyon sokkal, most már, tehát hogy nagyon sok olyannal találkoztam, ami legalábbis nekem nagyon keveset adott. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy hát jó, szépen meg van csinálva, normális, de hogy nem ez nem egy olyan étterem, amiért úgy érdemes nagyon messzire elmenni. Úgyhogy most már elég sok energiát fektetek abba, hogy mindenféle, főleg ilyen személyes kapcsolatokon keresztül kiderítsem, hogy mi az, ahova
a
tényleg a foodikkal. Nincs arra jó magyar szó, hát most mit csináljak foodi?
Jó, nekem tetszik.
Szóval, hogy vannak ilyen megbízható evőpajtások vannak világszerte telepítve, és akkor nagyon sok energiám arra megy el, hogy őket megnézzem, hogy hasonlóan gondolkodunk-e, eszünk is együtt sokszor, és akkor az így kiderül, hogy mennyire megbízható információforrások számomra, mert ugye nem azt gondolom, hogy hazudoznának, hanem hogy összecsenge, amit mi keresünk, és nagyon sok energiát fordítok arra, hogy hova érdemes elmenni, mert ugye tényleg lehet lyukra futni bőven, és történhet az egy másik kontinensen is, és volt is nekem. Mostanában emiatt már ez egyre ritkábban történik meg.
Egyél nagyon finomakat, jó kutya
Andris. Jó.
Meg jó utat.
És kedves hallgatók, ti is vacsorázzatok valami nagyon finomat ezek után.
Sőt, mi is.
Mi is vacsorázunk finom.
Jó étvágyat kívánunk, és viszontlátásra.
Köszi szépen,
sziasztok. Köszi, hogy itt voltál.